Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Köszönjük a kedves hallgatókat, megy tovább a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzin. Ja, mi van most? Március 5-e, hétfő, majdnem januárt mondtam, nem tudom miért, én úgy érzem magam.
Mert annyira hideg van, 8
óra,
biztos.
12 perc van reggel, hétfőn. Kántor Endre a stúdióban.
És Gede Balázs, nem csodálom egyébként, hogy a szervezetet blokkolta, hogy kimondjad azt, hogy március van.
A szervezetem az égvilágon mindent blokkol per pillanat, úgyhogy élő halottként próbálok itt helytállni. 0630-2010-909 az SMS és a WhatsApp számunk. Azt mondja, hogy keresek útinformációkat, itt elektromos motorügyben jött egy segítség nekünk, egy kontakt, meg fogjuk keresni, és akkor tudunk egy nagyobb lélegzetű elektromos motoros témát, beszélgetést csinálni. Igen, Shanghai-ban egy új elektromos robogó kb. 60-90 ezer forint, nem kell hozzá semmi, se jogsi, se semmi, nagy motor, borzasztó drága a rendszám miatt is, és vizsgázni kell, ezért népszerű az elektromos.
Igen, ezt abszolút gondoltam, hogy
igen,
valami
hát
60-90
húfér én is vennék egyet. Na látod. Még a felső sávnál is.
Már szerintem kapod is az ajánlatokat nem sokára.
Hát ezért úgy, mondtam be.
Ja, értem, de ravasz, 0-30-20-10-9-0-9.
Na,
és hétfő van, úgyhogy utazunk.
Taxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
Na, de aranyos Katinka hallgatunk, jobbulást kíván nekem, igen. Én meg elnézést kérek, egyébként csak nem tudtam lecserélni magam, úgyhogy azért kell, hogy ezt a...
Belőle kicsit... csak egy van. Hiába próbáltál igen, otthon maradni, nem sikerült.
Igen, nem sikerült ez a dolog. Na, nézzük, Szerbiával foglalkozunk, a telefonunk túlsó végén, a telefonvonalunk túlsó végén Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Na, hát Szerbia izgalmas hely. Mindenféle szempontból, gazdaságilag is, azt gondolom, hogy ott a Balkán háború NATO bombázás óta új időszámítás lépett nekik is életbe, gyakorlatilag a gazdaságuk teljesen tönkrement.
Hát ezt jól látott, tulajdonképpen Szerbia egyébként a mai szemmel nézve egy adóvilág egy halatlan izgalmas hely, tehát kedvező adózású, de mégis pont ezt a szerb háborús időszakot nagyon nehezen tudja ledolgozni, ez nekik gyakorlatilag egy eltűnt évtizedük.
Igen.
Tehát 2000 óta számítható az ő gazdasági nyitásuk, vagy gazdasági fejlődésük, előtte gyakorlatilag a 90-es évek Jugoszlávia felbomlása és az követő jugoszláv háború során ők húzták a legrövidebbet, és hát gyakorlatilag ez a történet a mai napig, hát ugye korábban is feltétele volt, és a mai napig ugye akadályozta, most már nem akadályozza az EU-s csatlakozási tárgyalásaikat, amiket hát a háborús pereknek a lezárása volt az egyik alapvető feltétele annak, hogy ők az EU-hoz valahogy közelíteni tudjanak, és 2014 óta már ők a csatlakozási tárgyalásokat folytatják, hogy mikor lesz ebből mondjuk EU-s csatlakozás, még nehéz megmondani, de egy biztos, hogy az ország a Kelet-Európához képest minimum 10 év hátránnyal kezdte meg azt a fajta változást, ami nálunk lezajlott. Ennek megfelelően egyébként az ország egyfőre jutott GDP és kevesebb, mint 50%-a a magyarnak. Tehát gyakorlatilag potenciál van bőven, de az országban azt látjuk, de elmaradás is van. A szándék viszont egyébként úgy tűnik, hogy elég jó, és a környezet sem tűnik rossznak. Az ország egyébként méretét tekintve, hogy így nagyjából lássuk, miről beszélünk, mert Szerbiáról sokszor van szó, de azért látnunk kell, hogy kb. Magyarország területű országról beszélünk, 88 ezer négyzetkilométer, kb. 7,7 millió lakossal. Na most gyakorlatilag nagyon vegyes a gazdaságuk, jelentős a mezőgazdaságuk, jelentős az ipar is. Gyakorlatilag azt lehet mondani, az iparnál ők szénben, részben, tehát ilyen színes fémekben eléggé gazdagok. Ez elég sok mindent meghatároz náluk. Gyakorlatban ezért a nehéziparuk is viszonylag jó volt, és erős is volt. Erre épültek egyébként korábban a Fiatnak voltak ott, meg vannak most is a Fiat Chryslernek nagyon komoly beruházásai, tehát a nehézipar irányában. De egyébként az informatikában is valamennyire ott vannak, de azért a Szerb IT-ipar, és ugye hát a Teslát tőlük származtatják, azért erről a korszakról egy kicsit lecsúsztak. Nagyon erős az élelmiszeriparuk, gyakorlatilag ez a mezőgazdasághoz is kötődik. A mezőgazdaságnál meglepődtem, hogy ők Európában, vagy a világon a második legnagyobb szilva termelők, és egyébként Málnában is nagyon-nagyon elő vannak. Tehát úgy néz ki, hogy nekik azért vannak jó pontjaik, de összességében azt lehet mondani, hogy a szerb gazdaságon még bőven van potenciál. Az adórendszerükön ez egyáltalán nem múlik, tehát ők szerintem az egyik legattraktívabb adórendszert kínálják itt a térségben. Ennek mondjuk a sarokszámait lehet látni, hát a társasági adójuk az 15%, ami a miénkkel most már nem annyira versenyképes, de korábban 10 volt 2012-ig. Itt nyilván a pénzügyi egyensúlyi csomagok miatt erre figyelniük kell, de rengeteg kedvezményük van, tehát ilyen gyakorlatilag ennek az egyharmadát vissza lehet forgatni beruházási és mindenféle kedvezményekre. Gyakorlatilag a személyi jövedelemadójuk az 10%, tehát azért az egy igen-igen kedvező mérték így a miénkhez képest is. De vannak kisebb helyi adóik, ezek mindenhol változnak, az áfájuk is 20%, tehát Szerbia egyébként összességében így adójogi szempontból belead mindent. És ennek megfelelően egyébként mennek is oda a külföldi vállalatok, csak hát ugye az idő meg a gazdasági környezet ezt nagyon befolyásolja. Tehát nagyon nehéz mondjuk egy 2009-es válság után komoly beruházásokat elvárni ebben a térségben, de azért a külföldi beruházásaik viszonylag egyenletesek és erősödnek. Tehát meglepő módon egyébként a Jugoszlávia felbomlásának a erős országai is jelentősen befektetnek, tehát a Gorenjének van, amik szlovén nagyon komoly gyártási kapacitása Szerbiában, de gyakorlatilag a horvátoknak is a kereskedőláncaik erősen ott vannak. Szóval azt lehet mondani, hogy Szerbia adójogilag egy izgalmas rész. Magyar befektetőknek nehéz megmondani, hogy igazából, ha nincs lent olyan fajta tevékenysége, ami őket valamilyen módon vonza, tehát alapanyag vonza, alapanyag szempont, tehát vannak magyar vállalkozások, amelyeknek szerb leányvállalataik vannak, és a térséget próbálják ellátni, de igazából Szerbia nem tudott egy ilyen központtá válni még a balkáni környezetben. Erről egyébként Makedónia is, vagy most meglátjuk, mi lesz majd a neve a görög nyomás után, de a környék nagyon kompetitív, tehát Makedónia is nagyon-nagyon sokat tesz azért, hogy befektetéseket vonzon, tehát Szerbia akaratán kívül egy nagyon erős versenyhelyzetbe került, amiben nekik azért nem olyan könnyű, és bár logisztikailag, tehát földrajzilag jó fekvésük van, tehát a Duna mentén és az autóúton, autóutak, tehát viszonylag jók, de azért én azt gondolom, hogy ebből a versenyből nem tudnak kimaradni, és ugye Horvátország...
Hát meg teljesen versenyképes maga a hogy is mondjam, bár ilyet nehéz megítélni, de maga a népi hozzáállás is, tehát Belgrád nem sokkal ugye a háború után is már teljesen elkezdett te újraépíteni magát, és az embereknek a... Igen. Típusa, hozzáállása is ilyen tenni akaró és folyamatosan építő jellegű, tehát ezt tapasztaltam én.
Én nekünk is, például a szerbi időben nagyon jó a kapcsolatunk, sokat is dolgozunk együtt, tehát mi is ugyanezt látjuk, Bandi, amit mondasz, de gyakorlatilag az az elszalasztott 10 év, az ilyen korsan is visszaütés.
Igen.
Én azt látom, hogy például mondom, a makedónok olyan elővel tudják magukat képviseltetni, amivel, és ezek az országok mind nettó tőkeimportőrök, tehát gyakorlatilag mindenki beruházásokat próbál hozni, hogy ebben úgy tűnik, hogy nagyon nehéz. És a szerbeknél nehéz azt a szót, hogy stabilitás ténylegesen elhitetni a befektetőkkel. Tehát ez az ország az elmúlt 20 évben annyi változáson ment keresztül, és annyi dolog történt, hogy egy kis idő kell hozzá. Én azt gondolom egyébként, hogy ha ők az EU-ba sikeresen be tudnak lépni, az egy nagyon komoly lendületet adhat nekik. Úgy néz ki, hogy pénzügyek kiegyensúlyozottak, hát ők nem fognak belepiszkálni ebbe az adórendszerbe érezhetően, tehát úgy néz ki, hogy ez maradni fog tudni, és akkor azért velünk együtt ezt a térséget tovább erősíthetik. Tehát én úgy gondolom, hogy ahogy te is mondod, ez egy jó környezet, de a balkáni versenyben ők teljesen benne vannak. Tehát az a nyomás az biztos, hogy jelen van, alacsony bérköltségek, alacsony adók, nagy küzdelem a befektetőkért, és aztán nem látom azt, hogy a helyi iparban lenne akkora innováció, tehát nagyon nehéz azokat az alapokat letenni, és őtőlük is, bár mondjuk az EU-val nem tudom, hogy ő felgyorsul, múlt héten Románia kapcsán beszélgettünk arról, hogy 3 millió román dolgozik az EU-ban, egy nagy kérdés, most jelen pillanatban kb. 300 ezer szerb dolgozik csak külföldön, de például az egy külön kérdés lesz, hogyha kinyílnak a határok, akkor a szerbek milyen nagyságrendben fogják az EU-ban a jövőjüket keresni.
Hát érdekes minden esetre, úgyhogy figyelünk akkor erre. Köszönjük szépen ezt az összefoglalót, és akkor megyünk tovább majd a politikai oldalával.
Így van, szép napot, köszi szépen,
köszi, sziasztok!
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk Szerbiáról, és a zene után majd ezt tesszük.
Igen, ami stílszerűen a Buvan Máre kéne, hogy legyen, vagy ja, annak igen, a magyar igen. verziója, ugye a Szilva Fácska, ja. ami mondjuk csak a magyarban van a Szilvának köze hozzá, mert a Buvan Máre az a Katica bogár a szerben, és ott a szövegben nincsen a Szilváról szó, de ahogy említette Gerendi Zoltán, óriási szilva termelők. Így nem van. Véletlen, szerintem annak egy jelentős részét lefőzik.
Az biztos.
lesz?
Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
Nos, dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő a vonal túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Na, hát Szerbia van terítéken, ugye, ahogy azt Gerendi Zoli is említette, hogy az eurós vagy Európai Uniós csatlakozási tárgyalások elkezdődtek, szépen haladnak végig a különböző fejezeteken, és most mi a céldátum, hogy a legjobb eset az ilyen 2025, hogyha jól rémlik, hogy esetleg csatlakozhatnak?
Így van, nem olyan régen tett Jean-Claude Juncker is egy balkáni kört, amely során elhangzott ez a 2025-ös céldátum, tehát ez nem egy esélytelen kitűzés, ugyanakkor azért mindig hozzáteszik, és ezt Johannes Hahn bővítését felelős biztos is elmondta az elmúlt hetekben, hogy az a koszovói-szerb kapcsolatokat mindenképpen rendezni kell. Ebben soha nem mondják ki, hogy Belgrádnak el kell ismerni a függetlenségét egy az egyben, de a jelenlegi helyzet sem tűnik tarthatónak, meg egészségesnek, úgyhogy ebben azért még biztos, hogy van egy komoly feszültség, ami messze a tárgyalásokon túlmutat. Ráadásul ezt az oroszok is szeretik kiaknázni. Szergej Lavrov most volt Belgrádban a szerb-orosz diplomáciai kapcsolatok 180. évfordulója alkalmából, és elmondta, hogy szerinte pedig éppen, hogy Brüsszel kényszeríti választást a Belgrádot, amit aztán Jean-Claude Juncker tagadott. Tehát itt azért nagyban folyik az igazi nagyhatalmi diplomácia, és mindenki próbálja azt valahogy kihozni ebből a ruletből, hogy Szerbia inkább az ő irányába legyen nyitottabb és érdeklődőbb.
Ennyire fontos Szerbia?
Biztos, hogy a Balkánnak sok szempontból kulcsa, tehát a szerb stabilitás az azért a legtöbb szomszédos országnak így vagy úgy érdeke. Látjuk azt is, hogy a boszniai helyzet mennyiben múlik azon, hogy Belgrád hogyan áll hozzá az ottani bosnyák és helyi szerb lakosoknak a kérdéséhez, ugye az egész koszovói albán ügyben. És hát valahol egyébként nekünk magyaroknak is nagyon fontos, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségben mi történik. Tehát, hogy mindehhez jön aztán csak a nagyhatalmi politika, ami most mind Kína, mind Oroszország szempontjából, meg a klasszikus stratégiai érdekessége az európai hatalmaknak. De hát ez nem rest a túloldal se. Tehát tavaly októberben az oroszok egy elképesztő katonai ajándékcsomagot adtak Szerbiának. Ugye az Egyesült Államok is sokszor csinál ilyet, hogy támogatást ad azért, hogy aztán tudjanak venni tőle különböző eszközöket. Itt meg konkrétan eszközöket adtak. Felesleges még 29-eseket, 30 T-72-est és különböző páncélozott harcjárműveket, és aztán most még innenféle ingyenes kiképzéseket biztosítanak hozzá. Tehát, hogy tényleg nagyon megy az úgynevezett kegykeresés mind a két oldal részéről. És hát ehhez valahol meg egy tökéletes mozaik a szerb kormány. Tehát miközben a ugye hagyományosan konzervatív populistának tekintett kormány, ugye megint csak kívül már itt is női miniszterelnök van, Ana Brnabic, aki Cambridge ösztöndíjak menedzselésétől térparkon át mindenfélét csinált már, és ugye talán a világ 5. nyíltan bevallott leszbikus kormányfője. Tehát, hogy a konzervatív Szerbiában is ugye ide jutottunk, hogy a lakosság ezt gond nélkül fogadta, megszavazta, átment. De hát ehhez képest ugye a külügyminiszter pedig az a régi arc, az a Dacic, aki annak idején még a 90-es évek közepén a kis Szlobó, a Szlobodán Milosevic után ezt a becenevet kapta, hiszen ő akkor szóvivő volt, és mindenféle komoly pozíciót töltött be a Milosevic féle szocialista pártban. Egyébként akkor még ki is tiltották az Európai Unióból, tehát beutazási tilalom alá esett, és aztán szépen lassan változtatta meg a pozícióit, egészen addig, hogy most már egy olyan 4 éve tulajdonképpen nem is annyira Koszovó ellenes, mint korábban volt. Tehát elképesztően érdekes ez a történet, és most, amikor Lavrov ott járt, pont ezt a külügyminiszter tüntette ki a kormányból, elhozta neki Putyin kitüntetését. Úgyhogy, és ebben a kormányban aztán még van másik közel 4 típusú politikai platformból érkező képviselet és pártocska, úgyhogy egy óriási mix az, amit most Belgrádot, Szerbiát irányítja, és pont ezért aztán mindenki talál partnert magának a Szerbiából. A kínaiak is a maguk módján óriási ipari parkot építenek, megint csak több 10 000 munkahelyet ígérve. Úgyhogy nagyon megy a globális geopolitika tőlünk egy pici vedélyre.
És mi lett a szerb jövő? Inkább az orosz medve, vagy inkább a, hát a nem is olyan régen őket megszorongató NATO és Nyugat?
Amit a konkrétumokból látunk, azért ugye eleve a mostani kormány, főkormánypárt, tehát a Brevics-féle párt, meg az elnöknek, a Vucicnak a pártja, ezek a haladáspárti európai pártok. Tehát most ők vannak hatalmon, és bár a korrupció és mindenféle más dolog abszolút napirenden van, éppen most zártak le az IMF-vel egy 3 éves, nagyon komoly, több mint 1 milliárd dolláros programot, és azt ígérte nem is olyan régen a kormányfő, hogy egy újabb programot fognak kötni, ezt már egy másik keretben, tehát nem a válságmenedzsment klasszikus esetére, hanem kifejezetten a reformintézkedéseknek a további támogatására. Tehát ez az elköteleződés látszik a szerb oldalon. Az IMF ráadásul ugye inkább az Egyesült Államokkal asszociált szervezet, nem annyira az Európai Unióval. Úgyhogy biztos, hogy azért ott is látják, hogyha az unió stabilizálódik a következő 10 évben, Brexit után, akkor van értelme annak, hogy ők ebbe beszálljanak. Ráadásul, ha körülöttük a horvátokkal, magyarokkal, románokkal együtt ez tovább megy, akkor azért nagyon komolyan kell nekik is megnézni azt, hogy egyáltalán szárazföldi módon kereskedés minden máshogy tud zajlani, hogyha nem vesznek részt ebben a történetben. Oroszország pedig hát ezt nyilván minden eszközzel fogja akadályozni. Ez látszik is, hogy azért megvannak még a bőségesen azok a reflexek a szerb társadalomban is, amire rá lehet játszani. De hát pont a miniszterelnök személye mutatja, hogy azért mindenki fejlődőképes és változóképes.
Oké.
Okay. Hát köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát és szép napot kívánunk, Boton.
Nektek is minden jó hallgatóknak, jó munkát.
Szia, szia. Dr. Feledi Boton külpolitikai szakértő igazította el minket egy picit Szerbiát illetően. Megyünk tovább Czoller Andi friss híreivel, vagy rövid híreivel. Azután pedig jövünk vissza, és folytatjuk a Millás reggelit.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A jazz élőben az igazi. Mi is tudjuk ezt, ezért mostantól dupla dózisban 2 órában sugárzunk koncerteket. Mindez pedig csütörtökönként este 7 órától egészen 9 óráig. Különleges koncertek, valamint a hazai élet meghatározó zenészeinek koncertjei megszakítás nélkül. Immáron 2 órában. Csütörtökönként este 7 órától itt a 90.9 Jazzin. Jazzy Live azoknak, akik tudják, a jazz élőben az igazi. Reklám.
Na ezt elvinném egy körre.
Ne csak egy körre vidd el örökre. Jaguar Land Rover modellek kihagyhatatlan áron. Látogass el nyílt hétvégénkre március 10-én és 11-én, és válasz raktári, bemutató vagy szalonautóink közül most akár 30% kedvezménnyel. Az akció március 31-ig vagy a készlet erejéig tart. Helyszín Autópalasz Buda és Emmöt. Részletek www.jaguar.hu és www.landrover.hu.
Nagy találkozások, izgalmas stílus keveredések a Budapesti Tavaszi Fesztiválon. A törzsi dobzene elektronikus ritmusokkal, a sámánok világa a pörgős partik világával fuzionál DJ Buci és a Talamba koncertjén. Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint a jazz határait feszegetik. Az Infusion Trio lemezbemutatóján ismerős dallamok meglepő feldolgozásban hangzanak el. Itt a helye március 30 és április 22 között. Információ és jegyvásárlás ptf.hu.
Vezesse körbe a földet 20-szor. Járja végig a kínai nagyfalat 125-ször. Vagy autózza körbe Magyarországot 360-szor. És még mindig marad 200 ezer kilométer Toyota garanciája. 1 millió érvünk van a megbízhatóság mellett. A Toyota ProAce kisáruszállító és minibusz változatai most 1 millió kilométer garanciával vásárolhatóak meg. Ráadásul most akár 1 millió forint flotta kedvezményt adunk ajándékba, már egy autó vásárlása esetén is. További részletek a toyota.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzén.
Pályahiba miatt pótlóbusz jár a 28-a és a 37-es villamosok helyett az új köztemető és a sörgyár közötti szakaszon, adta hírül a BKK. Egy megemlékezés miatt 4 busz is módosítva közlekedik ma a 4. kerületben. Déltől délután 4 óráig a 30-as, a 30A, a 230-as és a 122-es autóbusz jár majd más útvonalon, mert szakaszos lezárás lesz a Megyeri úton. Idén is 4% körül bővülhet a magyar gazdaság, vélekedik a GKI. A beruházások tavalyi 17%-os növekedése idén közel felére lassul. A fogyasztás 4% feletti emelkedése lényegében megmarad. A terv szerint idén az EU harmadik legmagasabb 2,4%-os GDP arányos deficitje lehet Magyarországon, ami nem tartalmaz kellő tartalékot a nehezebb időkre. A GKI elemzése szerint. A bruttó keresetek dinamikája is jelentősen a tavalyi 13%-ról 7% körülire fékeződik, ami 4-5%-os gyors, de a tavalyi felére csökkenő reál kereset emelkedést jelent. Közölték azt is, az infláció a tavalyi 2,4% éves átlag után januárban 2,1% volt, idén az infláció megközelítheti a 3%-ot. Az amerikai elnök a világ több vezetőjével is beszélt az acél és alumínium import vámjának tervezett bevezetéséről, és nem fontolgat semmilyen kivételt, közölte az amerikai gazdasági miniszter. Wilbur Ross az ABC televíziónak adott interjúban elmondta, hibás az a nézet, hogy a vám miatt rengeteg munkahely megsemmisül és nőnek az árak. Véleménye szerint a vám bevezetése mindössze 0,5%-kal emeli majd a gépkocsik árát. Donald Trump csütörtökön jelentette be, hogy 25%-os vámot akar kivetni az importált acélra, és 10%-osat az alumíniumra, hogy védje a hazai termelőket. A bejelentés éles bírálatot váltott ki az Egyesült Államok kereskedelmi partnereiből. Az Európai Unió válaszlépéseket helyezett kilátásba. Egy chilei alkotás kapta a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat. Az Egy fantasztikus nő című alkotás mellett Enyedi Ildikó Testről és lélekről című műve is ebben a kategóriában versenyzett. A legjobb rendező a mexikói Guillermo del Toro lett, de a legjobb filmnek járó díjat is az ő filmje, a Víz érintése című fantasy kapta az Amerikai Filmakadémia 90. díját adó gáláján. A Legsötétebb óra című filmben Winston Churchill megformálásáért Gary Oldman kapta a legjobb férfi főszereplőnek járó elismerést, a legjobb női főszereplőnek pedig Frances McDormandet választották a Három óriás plakát Ebbing határában című filmért. Fagyos a reggel, de napközben már -2, +4 fokra van kilátás, északkeleten süthet ki hosszabb időre a nap. Délutántól nyugatról, délnyugatról havazás érkezik, estétől hó, fagyott eső, ónos eső is lehet. A hírszerkesztőt, Szoller Andreát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
A fővárosban baleset történt a Nagykörösi úton a határútnál, pótlóbusz közlekedik a 3-as villamos helyett a Gubacsi út határút és a Nagykörösi út határút között, illetve az 52-es villamos helyett a határút és a Jókai Mór utca határút között. Erős forgalomra számíthatnak a Széll Kálmán térre vezető utakon, az Zuglói bevezető utakon, akadozik a forgalom a Hungária körgyűrűn mindkét irányban, és telítettek a sávok a Budai Alsórakparton a Zsigmond tértől és a Rákóczi hídtól a Döbrentei térig. A Pesti Alsórakparton a Szent István park vonalától délfelé egybefüggő a sor. Továbbra is nagy a zsúfoltság az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán a Budaörsi úton és a Balatoni úton befelé, nehezen járható az Egér út Andor utca útvonal, a 6-os főút és az M5-ös bevezető szakasza is. Irimiás Alisz, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Na mi van, kiskancsók? Mókusos Ben Hurt játszik?
Keep rocking mama. Keep rocking mama. You keep rocking, mama. There ain't nothing to worry, ain't nothing to worry about. You and your good friend, we're breaking the laws tonight. Keep messing, mama. Keep messing, mama. You keep messing, mama. Till the police come, till
shake all your clothes, shake all your clothes and down. You and your good friends will have a little ball tonight. Keep rocking, mama. Keep rocking, mama. Keep rocking, mama. There ain't nothing to worry, ain't nothing to worry about. You and your good friends are breaking the law tonight. Don't stop grooving. Don't stop grooving. Shake all your clothes. Shake all your clothes and now. You and your good friends will have a little ball tonight.
Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Na hát már megemlékeztünk arról, hogy a műsor elején, hogy Bajnai Gordon 50 éves a mai napon, és volt egy 2009-es mondása.
Igen, ez fontos hangsúlyozni.
Tehát 2009-ben mondta tehát azt, hogy nyíltságra, egyenességre van szükség, fájni fog, minden családtól áldozatot és lemondást kíván a válságkezelés. Minden magyar családot, minden embert érinteni fog, de lesz eredménye. Mondta tehát 2009-ben mindezt a ma 50 éves Bajnai Gordon, akitől választottuk ezt az idézetet.
Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
Kérlek szépen, Keke írt egy nagyon kedveset, köszönjük Gede Balázs, hogy annak ellenére, hogy úgy érzed szervezeted, mindent blokkol velünk, vagy nekünk jó. Nagyszerű. Útinformáció viszont valamiért nem jön, képzeld el. Most vagy azért, mert egy ilyen csendes hétfői reggel van, és lehet suhanni, közlekedni, vagy azért, mert
Szokásos szituáció, igen. Igen.
Mindenesetre azért elmondjuk az elérhetőségeinket, 06302010909 az SMS és a WhatsApp számunk. Ide is írhattok, de az infokukac.millásregeli.hu-ra is, a facebook.com/millásregeli oldalon is lehet üzenni, és persze, hogyha online hallgattok minket a millásregeli.hu oldalon keresztül, vagy podcastot hallgattok, ott is találtok egy kapcsolati oldalt, amin keresztül üzenhettek nekünk. A zene után nemzetközi részei mustrával jövünk.
Come on, the jungle, and go to mine. in time. Back on the Broadway. Rock your body in time. Everything is all right now.
A nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság sújtotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót.
Barát Tibor, az Erste Befektetési ZRT vezető üzletkötője a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, kívánok!
Szervusz Tibor, na hát akkor rövidekkel kezdjünk.
No, egy AXA-val kapcsolatban, ugye jól indul a hét az XL Group, ez egy észak-amerikai biztosítási cég részvényesei számára, ugyanis a francia AXA megveszi 100%-ban ezt a céget, illetve hát ajánlatot tett rá, 15,3 milliárd dollár értékben, amire állítólag itt a média hírek szerint maga az Allianz is, egyébként a konkurens Allianz is legyeskedett körülötte. Egyébként ugye részvényenként ez 57,6 dollár, ami egy 33%-os prémiumot jelent a pénteki záróárhoz képest, és hát mind a két igazgató tanács ezt már beleegyezett, tehát jóvá hagyta a tranzakciót, tehát az azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve ez ugye működhet. Tehát ez volt ugye az AXA-val kapcsolatos hír.
Szuper.
Szintén egy rövidebb hír a Volkswagennel kapcsolatban. Itt sajtó, hétvégi sajtó hírek szerint leválasztaná a haszongépjármű gyártó részlegét. Ez az úgynevezett Truck and Bus GmbH alakulna meg, aminek a tőzsdére vitelén gondolkodnak. Ugye ez a Handelsbandban jelent meg. Ez lenne az első lépés a tőkepiacra menéshez. Második lépésként pedig hát ugye a befektetési bankokat választanák ki, akik ugye ezt a 80 ezer dolgozót foglalkoztató üzletág értékesítéséhez megkeresnék a potenciális befektetőket. Ez egyébként valamikor jövő év első három hónapjában történhet meg. Maga a cég egyébként erről hivatalosan nem nyilatkozott. Ugye egy szóvivő jelezteket annyit, hogy hát korábban volt egy ilyen kinyilatkozás, hogy a tőzsdére menet az egyik opcionális lehetőség, hát ugye úgy lényeg, hogy ezzel szeretnének élni, és ugye ez a haszongépjármű részlege a Volkswagennek, ez lenne az elmúlt évek második legnagyobb tőzsdére menetele Németországban a Siemens egészségügyi részlegének a tőzsdei bevezetése után. Ez egyébként egy több mint 10 milliárd eurónyi összegű tranzakcióról lehet szó, úgyhogy közben a Volkswagen a többséget megtartja, tehát az 50% fölötti részt. De hát ehhez, hogy ez még ugye megvalósuljon, ehhez még kell egy igazgatótanácsi, felügyelőbizottsági, sőt, hát ugye az üzemi tanácsi hozzájárulás is, amik valószínűleg a következő hetekben meg lesznek.
Oké. Okay.
Tehát ez a Volkswagen, és akkor hát ugye itt a hétvégén ugye egy elég érdekes nyilatkozatok is történtek, amiről ugye körülbelül két hete beszélgettünk, hogy a kínai Geely cég ugye bevásárolta a Daimlerbe, és akkor most mind a két részről, mármint a kínai meg a német részről is voltak nyilatkozatok ezzel kapcsolatban. Ugye a kínai részről ugye Li Shufu kínai milliárdos nyilatkozott, aki ugye annyit mondott, hogy jelenleg nem kívánnak újabb tulajdonrészt szerezni. A fő cél jelenleg már meglévő megvásárolt vállalatcsoport fejlesztésére koncentrálni. Rengeteg ötletük van, és sok mindent meg szeretnének valósítani. Arról is beszélt, hogy egy részben saját pénzből vásárolta ezt a 9,7%-ot a Daimlerben, továbbá külföldi bankok finanszírozták az akcióját, de arról nem akart elárulni részleteket, hogy ezek melyek. Azt viszont elmondta, hogy kínai bankoktól nem vett fel kölcsönt, és hogy a kínai kormány jóváhagyását sem kérte előzetesen. Tehát ugye ez volt az ő részéről nyilatkozat, a németek részéről pedig tehát a Der Spiegelben hétvégén megjelent a szövetségi gazdasági miniszter Brigitte Ciprisnek a nyilatkozata, aki azt mondja, hogy meg kell fontolni, tehát új helyzet alakult ki, az új helyzetben pedig meg kell fontolni, hogy új szabályokat kell lehozni. Ami eddig is volt ugye már a Németországban egy olyan szabályozás, még itt az előző kormány alatt, hogy a közrendet, közbiztonságot és a nemzeti érdekeket fenyegető kockázatok elkerülése céljából a gazdasági minisztérium megvizsgálhatja és elutasíthatja, ha az Európai Unió vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társuláson kívülről érkező vállalat akarja megszerezni egy német cégben a szavazásra jogosult részvények vagy a társaság legkevesebb 25%-át. Azonban ugye, ahogy most a gazdasági miniszter asszony fogalmazott, ennél kisebb tulajdonrészsel is jelentős befolyás lehet szerezni egy társaság tevékenységére, ezért ugye hamarosan megalakuljuk új kormánynak, át kell tekinteni, hogy a kritikus üzletágakban, vagy például az infrastruktúra, digitalizáció, energia vagy a közlekedés területén szükséges-e szovább szigorítani, tehát ezt a 25%-ot ugye csökkenteni. A német kormány már ugye évek óta aggodalommal figyelik a kínai tőke térnyerését. Ugye Kínából tavaly 14 milliárd, 2016-ban 13,7 milliárd, korábban 12,6 milliárd dolláros investíció érkezett, tehát ezek mindig új és új csúcsok. Ugye elsősorban a csúcstechnológia és a stratégiai fontosság újparágokat célzó befektetéseket nézik ugye kritikusabb szemmel, amely szerintük ugye a Németországban felhalmozott tudás megszerzésére irányul, és hát Berlinben azt is kifogásolják, hogy ez az agresszívnek érzett tevékenység nem a kölcsönösség elvén alapul, miközben ugye Peking nagy részt, tehát sok szabályozói akadályt vet a külföldi befektetők elé, hogy a kínai cégekben megszerezzék. A külföldről szerzett tudás felhasználásával viszont ugye erősítik a kínai gazdaság versenyképességét, és hát különösen azóta volt ez ugye napirendben a német kormányon, ugye ennek a tulajdonszerzésnek megfigyelése, hogy 2016-ban ugye a kínai tulajdonoshoz került a Kuka nevű robotikai cég, amelyik hát egy él lovasa a német digitalizációs technológiának. Tehát azt gondolom, hogy itt hát valószínűleg tényleg, ahogy a gazdasági miniszter asszony fogalmazott, hogyha új szelek fújnak, akkor arra valószínűleg új válaszok is kellenek, és hát akkor ilyen értemben a szigorítás az szerintem ugye azért borítékolható, hogy nem a 25, hanem akármely 10%-os tulajdonos szerzést is megakadályozhat majd a jövőben Stimmel. A gazdasági minisztérium.
Oké, figyelünk, akkor elköszönjük szépen, Tibor, szép napot nektek, jó munkát!
Köszönöm szépen!
Szervusz!
Viszont kívánom, sziasztok!
Na kérem, Barát Tibor, az Erste befektetési ZRT vezető üzletkötője számolt be nekünk nemzetközi részvény hírekről, társaságok híreiről.
A nemzetközi részvény mostra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
Deixa tudo que é triste, vai, vai, vai pra Ruanda. Vai, vai, vai pra Ruanda. Vem, vem, vem de Luanda. Deixa tudo que é triste, vai, 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 vai pra Ruanda. There's a land of Ruanda, diamonds and Ruanda. Silver stars on the hilltop, take me to Ruanda. Lots of fish in the stream there, lots of time just to dream there. Golden sun in the valley, take me to Ruanda. There where nobody worries, there where nobody hurries. Easy life, waving a welcome, take me there. Leave my sadness behind me, sweet paradise find me. Heaven waits over yonder, take me to Ruanda.
Na hát jön a legfrissebb hírekkel, információkkal Czoller Andi, utána pedig jövünk vissza mi. Mégpedig Mihálovics gazda rovatunkkal, ahol is a magyar mézpiaci helyzetet fogjuk az új uniós jelentés tükrében vizsgálni. Tornyosi Csaba méhészt tárcsázzuk majd, hiszen a gazda nincs itt, de majd mi átvesszük a szerepét Gede kollégával, aki egyébként úgyis jól jön neki egy kis méz, mert szegény eléggé komoly náthával küzd. Na mindegy, ezzel jövünk vissza.